Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Jó ismét köztetek lenni. Gyerekekhez szeretnék először egy történetet mondani a gyerekek számára. Egy 9 éves lányról fogok beszélni nektek, a Zsuzsiról. Valaki itt majdnem 9 éves. Dórika inkább már 10, ugye? 10 leszel. Márciusban. Március 3-án. Ja. Úgyhogy vigyázzatok, mindent tudok. Na, tehát ez a Zsuzsi a gyülekezetünkbe jár, és megbetegedett 3 éve, akkor még influenza volt, és de nagyon csúnyán, súlyosan megbetegedett, annyira, hogy bekerült a kórházba, nem gyógyult, egyre rosszabb lett, el kellett altatni, 6 hétig altatták, és mindenki imádkozott érte, imádkozott a gyülekezet, kapott vérmérgezést is a kórházba, tehát komplikációk lettek, úgy nézett ki, hogy föl se ébred a Zsuzsi ebből az altatásból, nagyon súlyos volt az állapota. Aztán mégis fölébresztették, kicsit jobban lett, és akkor megint rosszabbul lett, és akkor 2 hétre felvitték Budapestre, és Budapesten 2 hét után megtalálták azt a problémát, ami miatt nem tudott gyógyulni az ő szervezete, és meggyógyult. Hazakerült, és amikor először jött a gyülekezetbe, ott, amikor kimennek a gyerektanítók, a kicsikkel, ahogy ti is kint voltatok, ott a Zsuzsi elmesélte a gyerektanítójának, hogy mi történt vele, amikor aludt. És elmesélte, hogy amikor aludt, és nagy fájdalmai voltak, akkor Jézus odaült az ágyához, és elkezdte simogatni a lábát, és amikor simogatta a lábát, akkor elmúltak a fájdalmai. És azt is mondta, hogy megmutatta neki a mennyországot is, és ezt neki annyira tetszett, hogy amikor fölébredt, vissza akart oda menni. És azt mondta anyukájának, hogy hadd menjen oda, mert ott sokkal jobb. Ott jobban érezte magát. De anyukája imádkozott az Úrhoz, hogy ő még szeretne, hogyha ez a lány itt maradna. Hogy itt maradt a Zsuzsi ezen a földön. Ilyen Istenünk van, aki ami azt mondja itt a 23. Zsoltár, hogy míg a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. Lehetnek nehézségek, még nagy betegségek is. De azt mondja itt az Isten nekünk, hogy még a legnehezebb helyzetben is ott van velünk. Megsimogat, elmúlik a fájdalom, és megsegít bennünket. Amen. Köszönjük neked, Urunk, hogy te ilyen Isten vagy. A legkisebbekkel, a legnagyobbakkal is. Ott vagy a betegágynál, ott vagy a munkahelyeken, mindenhol, az iskolában, az óvodában, hogy mehetünk hozzád, sírhatunk nálad, örülhetünk nálad, ismersz bennünket, meghallgatsz bennünket. Dicsérünk és magasztalunk ezért. Amen. Amen. Amikor még nem jött haza Zsuzsi, aznap reggel, amikor hazajött, olvastam egy igét. És rájöttem, hogy ez a legrövidebb evangélium, amit találtam a Bibliában. Így szól. Pont ezért imádkoztam, hogy vajon mikor kerülhet haza. És ezt olvastam Ézsaiás 49.23.24-nél. Elvehetik-e a prédát az erőstől, és megszabadulhatnak-e az igazak fogjai? Igen. Ez az evangélium. Ez a legrövidebb, amit találtam. Igen. Igen, így szól az Úr. Az erősektől elvétetéknek a foglyok, megszabadul a kegyetlen zsákmánya, és háborgatóidat én háborítom meg, és én tartom meg fiaidat. Ezt mondja az Isten. Olyan Istenünk van, és akkor jött haza Zsuzsi, amikor ez az ige is szólt hozzám reggel, amikor pont ezt kérdeztem az Úrtól, hogy hát mi lesz ezzel lánya, mikor kerül haza. Én tartom meg fiaidat. Sokszor kérdezzük tényleg, akik gyerekeket nevelnek, hogy mi lesz ezzel a gyerekkel? Hogyan nő fel? Mennyi mindenen fog keresztül menni? És mindig megerősít bennünket az Úr szülőket is, hogy én tartom meg fiaidat. Rád bíztam, de én tartom meg fiaidat. A betegségben is, mert ez a legnehezebb, amikor látod, hogy beteg a gyerek, és rászorulsz az Isten kegyelmére. Egy rövid Isten tiszteletet fogok tartani, megígérem, de cserébe itt kell maradnotok 10 percig utána. Ha ismeritek, akik voltunk Nemes Vámoson, a Hites Gábor tartott egyszer arról prédikációt, hogy az úttörők hogyan töltötték a szombatjaikat. És volt a tapasztalati órákról beszélt. Arról beszélt, hogy kétféle tapasztalati óra van. Egy, amikor összejövünk valamikor, hétközben, és megbeszéljük a héten ért, vagy a héten rajtunk a héten szerzett tapasztalatainkat. A másik az, amikor igehirdetés után közvetlenül beszélünk arról, hogy mit szólt ma hozzánk az Úr. Tehát gyakran tették ezt az úttörők, hogy vége volt az igehirdetésnek, leültek, és akkor akihez aznap valamit mondott az Úr, akár egy bátorítást, akár egy helyreigazítást, akár egy felszólítást valamire, ha olyan volt, hogy megosztható, mert lehetett olyan is, ami mondjuk nagyon mélyen érint, és ezt nem oszthatod meg senkivel, de tudod, hogy az Úrnak ez az üzenete volt ma, akkor azért imádkoztak. Ha volt egy felszólítás, amit úgy érzed, hogy most szólt hozzá az Úr, ezt meg kell tennie, akkor kérte a testvéreket, csak a testvérek imádkoztak érte. Jó? Tehát én annyit szeretnék csak kérni, hogy ha van, ugye Gábor is azt mondta, van papír, meg szeruza nálad, vagy tól, és szól valamit az Úr, akkor ezt írd fel. Ne azt írd fel, amit én mondok, mert akkor odaadom inkább a vázlatomat, arra vagy kíváncsi, hanem azt, amit az Úr szól. Tehát lehet, hogy nincs is köze ahhoz, konkrétan ahhoz az igéhez, de arról az igéről a Szentlélek valamit eszedbe juttat. Vagy arról a történetről, amit mondok, eszedbe juttat valamit a Szentlélek. Én ezt egy ideje, hát nem azt mondom, hogy játszom a gyülekezetbe, de egy ideje így ülök a gyülekezetbe, azóta nincsen unalmas prédikátor, mert az Úr sose unalmas. Tehát ha az Úr akar szólni, akkor az Úr az szól. Itt igék fognak elhangzani főleg. Én hiszem azt, hogy az Isten igéje élő és ható. Ő azt mondja, hogy nem tér vissza hozzá üresen, hanem ha lejön az égből, megcselekszi, amért küldtem. Úgyhogy most én imádkoznék azért, hogy adjon az Istennek nyitott szívet. Urunk, köszönjük neked a te igédet. Köszönjük azt, hogy ma szólni akarsz a mi szívünkhöz, akarsz bennünket bátorítani, feddeni, helyreigazítani, felszólítani, kinek az életében mit látsz az életünkben. Azért imádkozunk, Istenünk, hogy a te igéd valóban el tudja végezni azt, amiért te küldted. Megnyitjuk a mi szívünket te előtted, és várjuk a te üzenetedet, a te akaratodat, a mi életünkre vonatkozóan ma. Amen. Jézus Krisztus nevében kértük. Isten országáról fogok néhány igét felolvasni, illetve egy-két igéhez fűzök hozzá kommentár. Van egy prédikátor, szoktam hallgatni. Nem adventista, de azzal kezdi a prédikációját mindig, hogy testvérek, bétölt az idő, elközelített az Isten országa, térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Ez érdekes egy gyülekezetben, ahol megtért hívők ülnek. De ugyanez ez a felszólítás Jézus részéről is a zsidók felé hangzott el. Mindannyiunknak meg kell térni, ha kell, újra meg kell térni. Amiből még nem tértünk meg, abból meg kell térni. Ha megtértünk, akkor akkor megdicsérni az Urat abban, amiben ő el tudta végezni a mi életünkben. Isten országa. A Lukács 17:20-21-ben azt mondja, megkérdezvén pedig a farizeusoktól, mikor jöjjel az Isten országa, felele nékik, és mondta, az Isten országa nem szemmel láthatóan jöjj el, sem azt nem mondják, ímé itt van, vagy ott. Mert ímé Isten országa ti bennetek van. Vagy egy másik helyen azt mondja, ti közöttetek van. Szoktuk imádkozni, amikor még katolikus voltam itt a Vörös templomban, hogy jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod. És én csak utólag értettem meg, hogy hát ezt azért imádkozzuk, mert ahol mi élünk, ez nem az Isten országa. Itt nem az Isten akarata, hanem amint a mennyben. Úgy legyen itt a földön is, meg az ő akarata. De Isten országa, azt mondja, van egy ígéret a Dániel könyvében Isten országára. Dániel 13:14-ben. Láttam éjszakai látomásban, és íme az égnek felhőiben, mint valami emberfia jött, és ment az öreg korúhoz, és elejbe vitték, és ad a néki hatalmat, dicsőséget és országot. És minden nép, nemzet és nyelv néki szolgált, az ő hatalma örökké való hatalom, amely el nem múlik, és az ő országa meg nem romlik. Ez már egy ószövetségi ígéret volt, ami Jézus Krisztusra utalt, és Jézus Krisztus követe, előfutára, keresztelő János, pedig ezt mondta, azokban a napokban eljött keresztelő János, aki prédikált a Júda pusztájában, és ezt mondta, térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa. Jézus azt mondta, ha én Isten lelke által üzöm ki az ördögöket, akkor kétség nélkül elérkezett hozzátok az Isten országa. Azt mondja, hogy elérkezett, elközelített, közel jött hozzánk. Az Isten országa, az Isten királyi hatalma, vagy királyi uralma. Ugye ezt jelenti ez a szó. Ezen a földön nem érvényesül a maga teljességében, a mennyben érvényesül. De Jézus Krisztus, amikor megszületett erre a földre, akkor mondjam azt, hogy földet ért itt, a gonosz birodalmában, az Isten országa is, és valami elindult. És az Atya akaratából, ezekből a végtelen dimenziókból, ebből az örökké valóságból kilépett az Isten fia, aztán tényleg belehelyezte őt egy anya méhébe. És azt mondja Jézus, hogy olyan az Isten országa, mint egy mustárma, kicsiben kezdődik, de aztán nagyjá lesz. Ahogy az ő élete volt, tehát egész kicsiben kezdődött is, és hatalmassá lett. Mi életünkben is kicsiben kezdődik az Isten országa. Mert ha visszagondolunk az életünkre, akkor én, ahogy visszagondoltam, egész én magam is kicsi voltam, amikor nagymamámmal egy ágyba feküdtünk, és ő nekem imádkozott. Ugye egy katolikus asszony volt, és én Istenem, jó Istenem, lecsukódik már a szemem. Ezt a kezdetű imádságot minden este elimádkoztuk meg a mi atyánkot, meg hát amik ilyenkor szokásosak voltak, és valahol egész korán találkoztam az Isten országával. Aztán találkoztam később is általános iskolában, amikor a vörös hajam miatt csúfoltak a gyerekek, és valaki oda jött, az egyik fiú, és mondta, hogy ne törődj velük, engem is csúfolnak, nem foglalkozom vele, és jóba lettünk. Aztán akkor is közel jött hozzám az Isten ország, amikor 20 éves voltam, és vitatkoztunk többen az osztályból, az egyik osztálytársunkkal, aki Pannonhalmán végzett, és olyan derűs magabiztossággal válaszolta meg a kérdéseinket, amit nem értettünk, ami dühített bennünket, hogy mitől vagy te ilyen biztonságban, miért érzed magad ilyen biztonságos, miért vagy ilyen derűs. És így jön egyre közelebb az életünk az Isten országa, egész piciként, talán a gyerekfoglalkozásokon elkezdődhet, amíg el nem ér bennünket. A természetéről még annyit, hogy azt mondja Jézus Krisztus, hogy az én országom nem ebből a világból való. Ha olyan, az lenne, akkor olyan fegyvereket használnék, amiket a hétköznapokban is használnak. Azok, akik az országot akarják bővíteni, vagy megvédeni. Ez egy lelki ország. Szamáriai asszonynak azt mondja, hogy lélekben és igazságban fognak imádni engemet az emberek. Mert az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szentlélek által való öröm. Igazság azt jelenti, hogy van egy igazság, van egy biztos világ. Békesség, ami akkor a miénk, hogyha jól választunk, ha jól döntünk. Az öröm pedig az a Szentléleknek és a jó döntéseinknek a gyümölcse, következménye. És nem beszédben áll az Isten országa, hanem erőben, azt mondja Pál apostol. Elközelített. Azt mondja Keresztelő János, hogy elközelített. De mikor valósult meg? Jelenések 12.10 azt mondja, hallék nagy szózatot az égben, amely ezt mondja, most lett meg az üdvösség és az erő, és a mi Istenünknek országa, és az ő Krisztusának hatalma, mert a mi atyánk fiainak vádolója levettetett, aki vádolta őket éjjel és nappal a mi Istenünk előtt. Azt mondja a Biblia, hogy elközelített, valóságosan a földre szállt Jézus Krisztusban az Isten országa, és akkor alapította meg Jézus Krisztus az ő országát, amikor meghalt a kereszten, mert akkor vált nyilvánvalóvá, hogy Sátánnak nincs igaza. És akkor vett át a hatalmat. A fölött, az ország fölött, amit mi odaadtunk neki. Ádám és Éva odaadott neki. És azt mondja az ige, hogy akkor kivettetett a Sátán. Kivettetett és lezuhant a földre. És hogy mekkora volt az ő hatalma, azért azt ne felejtsük el, hogy az angyalok egy harmadát is magával ragadta ebbe a zuhanásba. És egy ismerősöm mondta, hogy ennek a zuhanásnak még nincs vége. Tehát ez a zuhanás az Isten közeléből, az Isten közvetlen közeléből még mindig tart. Egészen addig, amíg a tüzes tóba nem, véget nem ér. És ezt ő is tudja. Minden gonosz lélek tudja, hogy ebben a zuhanásban van. És egyetlen céljuk az, hogy ebben a zuhanásban minél több embert magával ragadjon. Minél többünket magával ragadjon. És igazából Isten ebből a zuhanásból emel ki bennünket. Azt mondja Jézus Krisztus, jön a világ fejedelme, de én bennem nincsen semmije. Nincs egy olyan kapaszkodó, amiben az ördög bele tud kapaszkodni az ő életébe, hogy magával rántsa. Nincs egy olyan fogantyú, amiben bele tud kapaszkodni, és magával rántsa ebbe a zuhanásba. És az a kérdés a mi életünkben is, hogy vannak-e olyan kapaszkodók, amikbe az ördög bele tud kapaszkodni, és magával tud rántani bennünket ebbe a zuhanásba. Van-e féltékenység, van-e háborgás, van-e lázadás, van-e meg nem bocsájtás, amit a Szentlélek a szívünkre helyez, hogy van-e olyan kapaszkodó a mi életünkben, amiről tudjuk, hogy ott van, de mégis valami miatt ez nem múlik el a mi életünkből. Azért érdekes ez a kérdés, mert Keresztelő János keresztsége és Jézus keresztsége között van egy különbség. Ugye azt mondta Jézus, hogy bizony mondom néktek, ha valaki újonnan nem születik, nem látja meg az Isten országát. Ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem látja meg, nem megy be az Isten országába. Tehát, hogy az Isten országába való belépés, a víztől, lélektől születésnek a jelentősége van. És azért van jelentősége, mert van egy történet, ha ismeritek, Pál Efézusba megy, és találkozik 12 tanítványával, Jánosnak. Kérdezi tőlük, hogy meg vagytok-e keresztelve, mondják, hogy meg igen, a János keresztségével. És erre megkereszteli őket Jézus Krisztus nevére, és ráteszi a kezét, és veszik a Szentlélek ajándékát. Miért kellett őket megkeresztelni a Jézus keresztségével? Mi különbség van a János keresztsége és a Jézus keresztsége között? Nekem az az érzésem néha János keresztségével vagyunk megkeresztelve. Megmondom miért. Mert János keresztsége arról szólt, hogy mentek a zsidók hozzájuk bűnök bocsánatára, keresztelte meg őket, és lemosva minden bűnt. Nagyon sokszor vagyunk mi is így, hogy úgy érezzük, hogy a bűnt követtünk el, szükségünk van az Isten bocsánatára, megyünk az Istenhez, és az Isten megmos bennünket, aztán megyünk újra, megint ugyanezt a bűnt elkövetjük, és megint megmos bennünket, és ebbe úgy bent maradunk, hogy igazából nekünk ez a természetünk, nem tudunk más tenni, a bűnök mindig előjönnek az életünkből, ezeket mindig megbánjuk. Ezzel olyan értelemben nincs baj, hogy az Isten így tervezte, hogy menjünk hozzá. Tehát pont a kegyelemről beszéltünk ugye a szombatiskolán, hogy az Isten nem szűnik meg kegyelmet adni a bűnösnek. Valaki mondta, hogy a bűnös szűnik meg kegyelmet kérni. És ez a probléma. De Jézus nevére való keresztség az mást jelent. És ezt legjobban talán ott lehet megérteni, ha megnézzük, hogy mi történt Izrael kivonulásakor. Emlékszünk rá, akkor ahhoz, hogy Izrael rabságban volt, az Istenhez kiáltott, az Isten küldött egy szabadítót, Mózest, és Mózes kivezette őket. De mielőtt kivezette volna őket, meg kellett kennie az ajtófélfát vérrel, a bárány vérével, hogy elkerülje őket az öldöklő angyal, és életben maradhassanak, és kivonulhassanak. És valóban a bárány vére elégséges volt ahhoz, hogy Izraelből megszabaduljanak. Kiszabadultak. Aztán eljutottak a Vörös-tengerhez, és azt vették észre, hogy jön utánuk a fáraó 600 lovasával, 600 szekerével. És akkor azt mondja Mózesnek az Isten, azokat, akiket ti most láttok, többet nem fogjátok látni. Most már ne kiáltsatok hozzám, hanem menjetek előre. És akkor ugye Mózes rásújt a Vörös-tengerre, és át kell a nép. És ahogy át kell a nép, a fáraó és a lovasai belevesznek a tengerbe, és valóban nem látják őket többen. Tehát ez a példa nagyon jól mutatja Jézus keresztségének a lényegét. Jézus nevére való keresztség. A János keresztségre arról szólt, hogy Jézus vére minket kihoz Egyiptomból, és elvisz egész a keresztség, ha lehet ezt így mondani, elvisz a Vörös-tengeri. De hogyha nem megyünk át a tengeren, akkor utolérnek bennünket a fogvatartóink, a fáraó, és visszavisznek Egyiptomba. Aztán, ha kiáltunk az Úrhoz, újra kihoznak bennünket. És nagyon sok keresztény ezt teszi. Megszabadítja az Úr, kihozza az Úr, eljut egy pontig, aztán utána megint visszaesik. És visszakerül a fogságba. És azt mondja Isten, hogy ahhoz át kell kelni a Vörös-tengeren, mert a Vörös-tengerbe bele fog veszni az a fogvatartó. A keresztségben, sokáig úgy gondolkodtunk a keresztségről, hogy ez egy jelkép, olyan értelme jelkép valóban, hogy valamit ábrázol, de ábrázolja azt, amit az Isten tesz a mi életünkben, amikor odaszálljuk az életünket, mégpedig azt, hogy megtöri a gonosznak a hatalmát a mi életünkben. Tehát ahogyan belevesztek a fogvatartóink a Vörös-tengerbe, vagy a fogvatartói a Vörös-tengerbe az izraelitáknak, Azt mondja Isten, hogy meghalunk mi is. Meghalunk mi is a bűnnek, ugye? És feltámadunk Jézus Krisztusnak. A János keresztsége egy mosakodás volt. Azokat a bűnöket, amiket elkövettünk, azokat az Isten lemosta, és azt mondta, hogy most tiszta vagy. Jézus keresztsége nem csak a bűnöket mossa le, hanem azt a természetet célozza meg, amelyik bennünk a bűnt folyton el akarja követni. Ennek a természetnek. Azt mondja Jézus Krisztus, azt mondja Pál, hogy most már nem vagyunk adósai a testnek, hogy test szerint járjunk, hanem hogy a test cselekedeteit a lélek által megöljük és éljünk, mert a lelket megkaptuk Jézus Krisztus által. Más helyzetbe került az életünk. Eddig küzdöttünk egymagunk, teljesen reménytelen a bűneinkkel, de azt mondja, amikor meghaltunk, akkor meghaltunk a bűnnek, és amikor feltámadtunk, akkor kaptuk a Szentlélek ajándékát, és a Szentlélek hatalmas arra, hogy a mi bűneinkkel szemben az igazság, Isten igazságát érvényesítse az életünkbe. Nem vagyunk adósai a testnek, hogy test szerint járjunk. Ezek voltak azok a gondolatok, amik ma így az Isten országával kapcsolatban nekem úgy éreztem, el kell mondani. Úgyhogy most imádkozunk, és egy picit szerintem mindenki imádkozzon magába, kérje az Urat, és hogyha van valami olyan gondolat vagy megszólítás, amit kaptatok az Úrtól ezekkel az igékkel kapcsolatban, akkor, és meg lehet osztani, akkor azt meghallgatjuk, és ha kell, imádkozunk így együtt ezekért, jó? Akkor egy imádságban. Atyánk, megköszönjük neked ezt a nagy kegyelmet, hogy te keresed a mi szívünket. Köszönjük, Urunk, azt, hogy te, a te áldozatod teljesen elég ahhoz, hogy mi egy új életet éljünk te benned. Köszönjük, Urunk, hogy te magadhoz fogadtál bennünket, és benned örök élet van, hogy a te szereteted nem múlik el soha, hogy te mindig közel jössz hozzánk. Köszönjük, hogy befogadtál a te országodba bennünket, és azt szeretnéd, ha növekednénk ebben, hogy erősödne a mi hitünk, hogy jó harcosaid lehessünk, hogy az Isten országának ezt az evangéliumát tudjuk hirdetni az egész világon, hogy teljesen és véglegesen eljövessen az Isten országa, hogy amikor helyreállítod teljesen a te világodat ezen a földön is, amikor már nem gyerekként, nem kis csecsemőként jelensz meg, hanem uralkodóként és királyként. Köszönjük neked, Istenünk, hogy készítesz bennünket is, hogy ott lehessünk ezen a találkozón, és Urunk, köszönjük a te igédet, ami ma szólt hozzánk. Azért imádkozunk, hogy az az ige, ami megszólított bennünket, ezt tudjon bennünk dolgozni most Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen.